Üdvözlök mindenkit, ez a Fülke, a hvg.hu közeleti podcastja. Én Tóth Richárd vagyok és Gészabó Dániel jogásszal fogunk arról beszélni, hogy a tavaszi ülésszak utolsó napján, július 20-án elfogadtak egy csomó törvényt, ami véleményem szerint nagyban megváltoztatja azt a jogrendszert és azt a közeget, ahol élünk, ahol megpróbálunk élni. Gondolok itt a gyülekezési jogra, az arról szóló törvényekre, a magánéletvédelméről szóló törvényre és a BTK módosításra. Szerintem ez az a három, ami nagyban befolyásolja azt, hogy hogyan fejezhetjük ki a mindenkori hatalommal szemben az elégedetlenségünket, hogyan tüntethetünk például, lehet-e tüntetni mondjuk egy politikus háza előtt. Az akkor megjelent hírek szerint ezek a jogszabályok nagyon nagy teret engednek az egyéni rendőrségi döntéseknek, illetve a bírói joggyakorlatnak. Igaz az, hogy ezek után egy rendőr bármikor eldöntheti azt, hogy adott esetben lehet-e tüntetni, vagy nem, vagy egyáltalán jó irányba járunk-e akkor, hogyha arról gondolkodunk, hogy ez a három jogszabály változása, ez meg fogja változtatni a mindennapi életünket, hogyha a politikai szimpátiánkat, vagy a politikai véleményünket akarjuk kifejezni.
Sziasztok, én is köszönöm a meghívást. A gyülekezési törvény az tényleg tehát egy új törvény lett. Sok minden megváltozott, és egyetértek ezzel, hogy a törvény önmagában, hogyha úgy minden más rendben lenne a hatalom környékén, akkor nem lenne problémás. A törvényel éppen az a probléma, hogy a kontextus, amiben megszületett, az rossz. Konkrétan, hogy a rendőrségnek nagyobb tere lesz külön feltételeket szabni egy-egy tüntetéshez, vagy hogyha a bíróságokat a kormány tényleg bekebelezi és felállítja a külön közigazgatási bíróságokat, ide fognak tartozni gyülekezési ügyek valószínűleg, akkor ott megint csak kieshet egy olyan dolog, amire eddig számíthattunk. Például amikor a Pride-ot betiltotta a rendőrség, mert a belügyminiszter azt mondta, hogy most ezt így kell, akkor utána a bíróság mindig jóvá hagyta azt, hogy de lehet, nincs semmi oka arra, hogy be kell tiltani a Pride-ot. És ha meggyengülnek a bíróságok, akkor sokkal nehezebb lesz tüntetéseket szervezni. Azt gondolom, hogy még egy kicsit bonyolultabb legyen, hogy a nagy budapesti tüntetésekkel nem lesz semmi gond.
Ezt akartam kérdezni, hogy egy kormányellenes tüntetés, ami például az alakulőülés után volt, és akkor utána a tényleg százezeres tüntetések voltak a főváros utcáin, ezek kerülnek veszélybe, vagy lehetetlenülhetnek el? Vagy a mikroközösségeknek az olyan tüntetése, hogyha például eddig nem volt azért nagyon példa erre, de például ha a 8. kerületben valaki szeretne egy tüntetést szervezni bármilyen helyi problémára, akkor inkább ezek lehetetlenülnek el.
Igen, én azt gondolom egyetlen, hogy inkább a kis tüntetésekkel lesz, azok a kis tüntetéseket szervező aktivisták élete lesz nehezebb. A rendőrség adatai szerint az elmúlt két évben 2500 tüntetés volt, ami rengeteg, és a legtöbb tüntetés az ilyen 20-30 fős. Nem a sok nagy tüntetés az, ami itt veszélyben lesz, mert ahol több tízezer ember összejön, ott lesz a sajtó, ott lesznek jogászok, akik végigperelik ezeket a pereket, akik felveszik a küzdelmet a rendőrséggel vagy a bírósággal. Sokkal nehezebb lesz a helyi ügyekért, hogyha a szomszédos játszóter helyére betonplacot akarnak építeni, vagy a polgármester egy faluban rossz döntést adott, és tiltakozni akarnak ellene. Ezek lesznek nehéz helyzetben, mert a törvény egy csomó új lehetőséget ad a rendőrségnek arra, hogy megnehezítse a tüntetők életét. Például az egész bejelentési folyamat annyiban megváltozik, hogy most már nem a tüntetés napja előtt 3 nappal kell szólni a rendőrségnek, hanem mielőtt kimegy a Facebook esemény, vagy mielőtt elkezdik hirdetni az eseményt, azelőtt kell 2 nappal szólni a rendőrségnek. Ez például akkor lehet probléma, hogyha hirtelen történik valami. Tehát ma bejelent valamit a kormány, vagy a,
vagy a helyi képviselőtestület, akkor előbb, akkor csak két nap múlva lehet majd elkezdeni szervezni az embereket a tüntetésre. Előbb szólni kell a rendőrségnek, egyeztetni kell velük, és utána mehet ki a Facebook esemény, ami egy csomó esetben túl késő lesz, meg nem fog eljutni az emberekhez. Két nappal később már nem ír a média a dolgokról, csak hogyha nagyon, nagyon nagy jelentőségű.
Te írtál az Ars Boni jogi folyóiratra online egy cikket, mindenki olvassa el. Már a legelején felveted azt a lehetőséget, hogy itt nem is a rendőrségre kell várni, nem is a magyar bíróságokra, hanem ugye Strasbourg az, amelyik mindig megvizsgálta ezeket az ügyeket, és végül is igazat adott a tüntetésekre, vagy a tüntetés szervezőkre. Ellenben ezek évek, amíg Strasbourgban történik valami. Mennyiben változik meg a tüntetés szervezőknek az élete? Gondolok itt egyébként a nagy tüntetésekre is. Ezek tapasztalt emberek, több tíz vagy akár száz tüntetés szervezés is van mögöttük. De ezek az adminisztratív terhek mennyire lehetetlenítik el az ő munkájukat?
Néhány szó a Strasbourgi bírósága, ez ugye egy nemzetközi bíróság, aminek 47 ország tagja egész Európából. Ezt a második világháború után találták ki, hogy az országok rájöttek, hogy hát így saját hely, így helyben az országon belül nem tudtuk megoldani, hogy ne írtsuk ki egymást, meg ne cenzúrázzák az újságokat, meg ne legyen diktatúra. Úgyhogy létrehoztak egy nemzetközi bíróságot, ami az Magyarország a kommunizmus után csatlakozott. Ugyancsak ilyen bölcs előrelátás is volt e mögött, hogy lehet olyan idő, amikor majd mi házon belül, Magyarországon belül nem fogjuk tudni biztosítani azt, hogy az emberek szabadsága védve legyen. És hát most több szempontból ez a helyzet. És hogyha ha tisztán jogi szempontból nézzük, akkor igazából ez a gyülekezési törvény kb. Mindegy, hogy mi van benne, mert tisztán jogilag úgyis az számít, amit a Strasbourgi Bíróság mond, mert...
Beavatkoznak a belügyeinkbe.
De mi ezt vártuk. Tehát ez olyan, mintha egy soproni ember tiltakozna az ellen, hogy miért a kúria dönt Budapestről az ő életében. Azért, mert megszavazták, hogy Magyarországhoz akarnak tartozni a trianoni döntés után. Szóval, hogy mi is a magyar parlament törvényt hozott arról, hogy mi csatlakozunk ehhez a bírósághoz. És amit a bíróság mond, az kötelező Magyarország számára. Tehát ez a jogi szintje, és ez egy nagyon erős védelmet ad nagyon sok esetben. Tehát például az, hogy volt, amikor a Megyesi Péter tüntetett a román nemzeti ünnepen, Megyesi Péter együtt ünnepelt a román kormányfővel Erdély Romániához csatolásának alkalmából tartott nemzeti ünnepségen, akkor emberek tüntettek az épület előtt, és a rendőrség ezt feloszlatta, mert nem jelentették be. De azért nem jelentették be, mert aznap derült ki ez a dolog. És ezt például a Strasbourgi Bíróság mondta ki, hogy ilyenkor nem lehet feloszlatni egy tüntetést, mert hát fizikailag nincs idő, nincs lehetőség bejelenteni. Három nappal később már minek tüntessen bárki, akkor már nincs ott a miniszterelnök. És akkor utána megváltoztatták a magyar törvényt is, hogy lehetőséget biztosítson ilyen tüntetésekre.
De akkor ez így szakmai szemmel, ez egy visszafejlődés akkor a mostani elfogadott módosítás? Mert hogy most meg akkor az benne, hogy háromnak.
Nem, a mostani törvény is lehetőséget ad ilyen azonnali reagálású dolgokra. A törvény szövege önmagában nem ütközik semmilyen egyezménybe vagy gyakorlatba. De ami fontos, hogy tehát jogi szinten azon, ami Strasbourg mond, csak mire ez végigmegy, az három év, egy csomó, vagy sok év, egy csomó pénz, idő, ügyvéd kell hozzá. Tehát éppen az, hogy a nagy tüntetések, hogyha betiltanák a 15 ezeres Kossuth téri tüntetést, vagy feloszlatnák, akkor biztos, hogy lenne ügyvéd, aki elviszi Strasbourgba. De hogyha egy 30 fős kisvárosi tüntetést a rendőrség megbírsága, hogy 50 ezer forintra a szervezőket, mert mit tudom én, nem szedték fel a szemetet maguk után, akkor ott nem fog senki elmenni pereskedni, hanem inkább majd nem szervez tüntetés legközelebb, mert minek szívjon vele, minek fizessen büntetést.
De valahol ez is lehet a törvényalkotónak a célja, hogy minél kevesebb kritikus hang legyen a fővároson kívül.
Hát, azt simán elképzelhető, hogy volt, hogy van ilyen szándék, igen. Tehát ez a törvény, ez nagyobb teret ad a rendőrségnek arra, hogy például van egy ilyen szabály, hogy előírhatja, hogy milyen feltételek mellett tartható meg a tüntetés. És ott nem írják le, hogy mik lehetnek ezek a feltételek, hanem elég nagy tág tér van adva a rendőrségnek. Olyan példák is fel vannak sorolva az indoklásban, hogy például biztosítani kell, hogy az egész tüntetés minden pontján bizonyos hangerővel lehessen közölni az emberekkel valamilyen vészhelyzeti dolgot. Ami jól hangzik, és például az összes fesztiválon ez előírás, hogyha tűzült ki, akkor lehessen szólni mindenkinek, hogy merre kell elmenni. De egy tüntetésen ezt nem lehet megoldani, meg ez rengeteg pénzbe kerül. Azért van a rendőrség, hogy ilyen ügyekben segítséget nyújtson. De itt felmerül, hogy akkor a rendőrség ezt majd előírja, és akkor tényleg vonulós tüntetésen minden pillanatban, minden helyen kell lenni a hangszórónak.
Ha pusztán szakmai szempontból nézzük, és nem nézzük azt a politikai mögöttes szándékot, amit mind a ketten sejtünk egyébként emögött, akkor ez egy koherens jogszabály, ez jogászi szemmel, ez egy jó törvény.
Szakmailag ez egy jól megírt szöveg, tehát nincsenek benne inkonzisztenciák, ezt valószínűleg jó szakemberek csinálták, alaposan utána néztek a nemzetközi gyakorlatoknak, mint ahogy a Fidesz állandóan csinálja, itt is azért van az, hogy megnézik a nemzetközi gyakorlatot, és akkor összeválogatják az, ami nekik kell, mert nagyon sok mindent meg lehet találni nagyon sok helyen, és akkor lehet arra hivatkozni, hogy de hát ez van Finnországban, ez van Bajorországban, ez van Norvégiában, amik jól hangzanak, csak olyan komplex, úgy egészben, mint ami itt van, olyan meg nincsen sehol. Szóval, hogy egyes részelemek azok megtalálhatóak valahol máshol, és az jól hangzik, hogy az ott van, de hogy az egész rendszer úgy önmagában, ahogy Magyarországon van, olyan nincs. De ahogy mondtam az elején, a törvény önmagában oké is lehetne, hogyha amúgy minden más jól működne. Itt a gyakorlatot kell majd nagyon megnézni, megvárni, hogy a rendőrség hogy fogja alkalmazni. Egyébként az eddigi tapasztalat szerint a rendőrség az Budapesten nagyon profi, az összes tüntetést nagyon konstruktívan kezelik. Én is sok tüntetést szerveztem már, meg a Kettős Mércén jelent meg egy cikk, egy tapasztalat tüntetés szervezőtől, ő is ezt írja, hogy tudják, hogy mit kell csinálni, segítőkészek, biztosítják a rendet, fellépnek az ellentüntetők ellen. Budapesten kívül nekem nincsen személyes tapasztalatom, de az a félelem, hogy ott lesz rosszabb a helyzet, hogyha az lesz a hatalomnak kényelmes. Tehát hogyha mondjuk tényleg lesz egy botrány egy városban a polgármesterrel vagy akárkivel, és tényleg problémás lenne ott egy tüntetés a hatalom számára, akkor a rendőrségnek lesznek eszközei arra, hogy megnehezítsék a tüntetők életét.
Azt, hogy ez egy jó törvény, ezt szakmai szemmel el lehet mondani egyébként a magánéletvédelméről szóló törvényről is, illetve a már említett BTK módosításról. Ugye én azt érzem, hogy az egésznek az a kifutása és az a célja, hogy kvázi munkaidőn kívül, hogyha egy képviselő nem a parlamentben ül, vagy nem a minisztériumban dolgozik, akkor mindenki hagyja őket békén.
Az, hogy a magánéletvédelmi és törvény az egy jó törvénye, hát szerintem nem. Ez a törvény, ez a nagy része az megismétel dolgokat, amik már máshol le vannak írva. Tehát a törvénynek a nagy része az igazából nem jelent semmit. Például olyan mondatok vannak benne, hogy amik csak azt mondja, hogy amúgy a PTK-t alkalmazni kell, vagy amúgy a magánélethez mindenkinek joga van, ami így alap, ami következik az alaptörvényből, következik nemzetközi egyezményekből, az alkotmányi bíróság döntéseiből. Egy csomó dolog csak meg van ismételve a törvényben, tehát ez szerintem nagy rész ez egy politikai manőver volt, hogy akkor most elmondhatja a kormány, hogy van egy törvényük külön a magánélet védelméről, mert nekik ez nagyon fontos. Egy fontos része van szerintem, illetve kettő a törvénynek. A polgári törvénykönyvet fogja módosítani, és ott szigorúbbá teszi, vagy nehezebbé teszi, hogy akár közszereplőkről is elmondjuk a véleményünket. Vagy itt a fő kérdés, hogy nyilván egy politikusnak is van joga ahhoz, hogy legyen családi élete, vagy hogy ne fotózzanak be az ablakán, amikor a WC-n ül, vagy ilyenek. De meg kell találni azt a határt, hogy azért a közügyekről lehessen vitatkozni. Tehát például az, hogy Rogán Antal mekkora házban lakik, az alapból nem fontos. De hogyha...
Ugye szöges ellentétben áll a vagyonnyilatkozatával,
igen, akkor már fontos. Vagy hogyha egy politikus megcsalja a feleségét, vagy a férjét, az alapból nem közügy. De hogyha ő azzal kampányol, meg azzal nyert választást, hogy a családi értékek milyen fontosak, hogy a hűség, a család a nemzet egysége, akkor már fontos lehet, hogy ő mást mond, mint amit csinál a valóságban. Tehát itt mindig a kontextus nagyon, nagyon sokat számít. Vagy hogy hol nyaral egy politikus, az alapból nem közügy, de hogyha olyan helyen nyaral, amit biztosan nem tudnak kifizetni a fizetéséből, vagy amit bevallott a vagyonnyilatkozatában, akkor már fontos.
És ugye a magánéletvédelméről szóló passzusok azért is visszásak, vagy kicsit érzem az ellentétet benne, mert a kampány alatt pont az ellenzéki pártok vezetői, gondolok itt a Jobbikra, ezek itt a kormányzati média lefotózott különböző bokrokban, hogy kivel vonul el, Vona Gábort lefotózták, gyermekével, feleségével drónt küldtek föléjük, és ezek után jön egy ilyen törvény, ami valahogy megpróbálja burokba zárni ezeket a politikusokat, azzal az AB határozattal egyébként, ami ugye kimondta már jó pár évvel ezelőtt, hogy a közszereplőknek többet el kell tűrniük, közszereplő mi voltukból kifolyólag.
Igen, ez egy nagyon alap dolog, hogy ha én úgy döntök, hogy politikus leszek, akkor ezzel azt is vállalom, hogy engem bírálni fognak. Tehát a politikusok önként vállalják, hogy ők alakítani fogják a közéletet, ezzel egy csomó előny jár, mert ismertek lesznek, befolyásuk lesz az ország jövőjére, de jár vele hátrány is, hogy róluk akkor többen fogják megírni a véleményüket, és ez így van rendben, mindenkit lehessen kritizálni, akkor nem fog elszállni magától és befordulni.
Ráadásul úgy, hogy azért az előző 8 évből nem hallottuk azt, hogy egymást érték volna a tüntetések a Cinege utcában, nem demonstráltak százak, ezrek a felcsúti Páncsa Aréna mellett Orbán Viktor háza előtt, nem táboroztak le Mészáros Lőrincnél, de mondhatnám akár Andy Vajnát is, Rogán Antalt, Kósa Lajos, bárkit, azért nem követték őket százak, ezrek, és nem demonstráltak éjjel-nappal átéve a házuk előtt. Tehát szükség volt egy ilyen erős szabályozásra?
Szerintem nem. Ahogy mondtam, ez a törvény is csak nagyjából megismétli a már létező alapelveket, és nem tudom, hogy pontosan mit akarnak elérni ezzel a törvénnyel, mert hogyha ezt a mostani bírósági gyakorlatot nézzük, akkor ezt valószínűleg úgy fogják alkalmazni, hogy igen, le van írva, de amúgy már eddig is le volt írva, nem változik semmi. Lehet, hogy majd az új közigazgatási bíróságoknál akarják ezt jobban használni. A lényeg, hogy valóban ilyen nem voltak tüntetések nagyon a politikusok házánál. Egy volt például a Trócsányi László igazságügyminiszter házánál, ahol a felesége utána lelocsolta vízzel a tüntetőket, amire nagyon vicces felvételek készültek. Lehet, hogy
a törvény beterjesztője egyébként Trócsányi igazságügyminiszter, hogyha próbálunk összefüggéseket keresni.
Igen, lehet, hogy ezt rossz néven vette, és az ő családi életére negatív hatása volt az a tüntetés, de hát ezt ő vállalja, szóval, hogy az, hogy időnként tüntetnek politikusok házánál, szerintem teljesen oké kéne, hogy legyen, sőt, erre van is szintén strasbourgi gyakorlat, hogy mondjuk egy néma tüntetést a miniszterelnök házánál, azt mindenképpen meg kell engedni, és Magyarországon nem engedték meg, és azért aki tüntetni akart, ő kártérítést kapott végül.
Szóval akkor azt mondod, hogy mind a három módosítás esetében bízunk magunkat Strasbourgra, azzal együtt, hogy már vannak olyan joggyakorlatok, amelyek azt mutatják, hogy a tüntetések ugyanúgy folyhatnak a jövőben is, politikusok házához ugyanúgy kivonulhatunk. Nagyjából, hogyha a rendőrség is, és a bíróság is, majd a jövőben felálló közigbíróságok is így gondolják, akkor mégsem fogják olyan nagyban átszabni az életünket ezek a későbbiekben életbe lépő szabályok.
Szerintem az a helyzet, hogy ezek a törvények önmagukban, ha csak a szöveg lenne, akkor akár még az is lehetne, hogy nem változik semmi kivéve egy-két dolog. Tehát, hogy nem lesz sokkal rosszabb. De a mostani magyar helyzetet nézve, meg az egész a tendenciát figyelve, meg a gyakorlatot nézve, valószínűleg rosszabb lesz, tehát nehezebb lesz az életünk. Nehezebb lesz annak az élete, aki tüntetni akar, nehezebb lesz az újságírók élete, mert több hivatkozási alapja lesz a politikusnak, hogy ő most fellépjen itt az ellen, hogy megírják, hogy mekkora lakásban lakik. Tehát nem, egyáltalán nem mondom azt, hogy nem változik semmi. Azt mondom, hogy nem lehet megjósolni, hogy mennyivel lesz rosszabb, de mindenképpen rosszabb lesz.
Ez nagyon, nagyon negatív végszó lenne, de elmesélem még azt a történetet, amikor a napokban Csányi Sándor és Mészáros Lőrinc együtt villás reggelit fogyasztottak, ha jól emlékszem, a Four Seasons előtt, és oda küldtünk mi is egy fotóst, és ő kétségbeesetten hívott fel engem, hogy ez a magánélet védelméről szóló törvény, ez vajon vonatkozik-e már arra is, hogy két közszereplő reggelizik egy hotel teraszán, és hogy ő ha lefotózza őket, akkor számíthat-e valami negatív következményre. Szóval ebből a szempontból ugye korrigálom magamat, tényleg változni fog az életünk, már csak azért is, mert ilyen rossz reflexek előjönnek belőlünk, hogy hú, most én szervezhetek egy tüntetést, hú, most én oda mehetek az utcán ehhez a politikushoz számon kérni őt, végezvén a munkámat, mint újságíró, vagy akár mint egyébként egy választópolgár, kimehetek-e tüntetni, lefotózhatom-e őket. Hajlok arra, amit mondtál, hogy nem pusztán a törvény szövege miatt, hanem az abban meghúzódó lehetőségek okán mindenképpen változni fog az életünk.
Igen, szerintem rosszabb lesz valószínűleg, nehezebb lesz az újságírók munkája, nehezebb lesz a tüntetés szervezők munkája, de nem kell kétségbe esni, mert ezeket a küzdelmeket meg lehet nyerni. Tehát egy ország nem működhet anélkül, hogyha nem lehet kritizálni a politikusokat, hogyha nem lehet róluk írni, hogyha nincsenek tüntetések. Egyébként a Fidesz valószínűleg soha nem fog feloszlatni egy tüntetést, mert 2006-ból táplálkoznak, szóval ilyen dolgokra szerintem nem kell számítani. Bírságok lehetnek. Én azt javaslom mindenkinek, hogy ne féljen, beszéljen jogásszal, és utána csinálja ugyanazt, amit eddig, vagy még sokkal többet, lesznek botrányok, és ezeket a pereket meg lehet nyerni, a végén pénzt lehet kapni kártérítésként, hogyha ha a hatalom, tehát ha a megbírság voltak Magyarországon, börtönbe valószínűleg egy újságíró se fog kerülni, az nagyon durva lenne, az hatalmas botrány lenne, nemzetközi szinten az még a Fidesznek is túl sok lenne valószínűleg. Tehát sok ügyvéd kell, ahhoz pénz kell, de vannak civil szervezetek is, amik segítséget nyújtanak. Menni kell tovább, a Fidesz sem tart örökké.
Ez már sokkal jobb végszó, köszönöm szépen. Gészabó Dánielt hallottátok, én pedig Tóth Riárd voltam. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen.